meg őket, és mi gazdagodunk, ha ők elmesélik, hogy milyen volt 60 évvel ezelőtt a karácsonyuk, vagy 80 évvel ezelőtt a karácsonyuk, és lehet, hogy jövő karácsonykor már nem tudja elmesélni nekünk.
Hát reméljük, hogy minél többen fogják úgy tölteni ezt az adventi időszakot és a karácsonyt, hogy valóban megélik ennek a lényegét, és egy kicsit szánnak időt magukra is az emberek, mert azt gondolom, hogy ha egy kicsit jobb viszonyban vagyunk magunkkal, akkor sokkal egyszerűbb jobb viszonyban lenni másokkal is, de az egészen bizonyos, hogy ezt az időszakot érdemes kihasználni. A külsőségek megvannak hozzá egyébként, mert azt gondolom, hogy a város gyönyörű. Hogy csak Budapesten sétálunk, vagy bármelyik nagyvárosban, de a kisebb falvak is gyönyörűen fel vannak díszítve, már az ad egyfajta ünnepi hangulatot, úgyhogy csak át kell élni, és akkor egészen bizonyosan már egy lépést tettünk előre. Én nagyon szépen köszönöm Jánosi Ferenc lelkésznek, hogy itt volt velünk, és kívánok nagyon szép adventi időszakot.
Én is áldásokat kívánok a kedves rádióhallgatóknak, és kedves Mársa, neked is, és azt kívánom, hogy ez az adventi időszak lehessen olyan várakozás, amiben valóságos élményeket és valóságos Isten élményeket kaphat a kedves rádióhallgató és a kedves műsorszerkesztők is. Köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhattam.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Tizennégy, 115, 116. 117 perc.
A magyar társadalom jövője az oktatási intézményekben dől el. Ha az iskola szabadságra, felelősségre, önálló gondolkodásra nevel és tanít, akkor biztos lábakon álló demokratikus és versenyképes országban hisznek az oktatásért felelős politikusok. Az az iskola, amely félelemre, engedelmességre nevel, felelős állampolgárok helyett alapvalókat teremt, akik nem képesek a globális világ kihívásaira válaszolni. Ezt olvashatjuk a pedagógusok szakszervezetének 43. kongresszusa záró nyilatkozatában, amelyet november 29-én fogadtak el, és egy 18 pontos nyilatkozatban leírták, hogy mi az, amit várnak a 2026-ban alakuló kormánytól, mert hiszik vagy sem, a szavazataikra átsingózó pártok nem árulták még el nekünk, hogy az oktatással mit terveznek. De a pedagógusok szakszervezetének van erről elképzelése, így aztán megkértem Gosztonyi Gergelyt, a pedagógusok szakszervezete alelnökét, hogy mondja el nekünk, hogy mi az, amit mindenképpen meg kellene tennünk azért, hogy egy valóban biztos lábakon álló demokratikus iskolarendszer legyen Magyarországon. Szeretettel köszöntöm.
Egy pontosítás, Gábor, de a többi az teljesen stimmel.
Gosztonyi Gábort, igen. Bocsánat, volt egy kollégán, Gosztonyi Gergely, és ezért volt ez a...
Sejtettem, de nem baj, én már elég sok névre hallgatok, de egyrészt köszönöm szépen a megkeresést a pedagógusok szakszervezete nevében. Másrészt, ha igen, köszönöm szépen.
Egy hatalmas tábla csokival én azért ezt jóvá teszem majd alkalomattán.
Ja, szóval, hogy igen, november 29-én tartottuk a 43. kongresszusunkat. Ez egy hét csúszásban van ahhoz a Magyar Közoktatás Napjához képest, amit ugye a pedagógusok szakszervezete kezdeményezésére még a 90-es évek elején hoztunk létre. És tulajdonképpen ez a 18 pont, ez egy zanzásítása annak a szakmai anyagnak, ami átlagnál egy kicsit bővebb, ez bő 50 pontban viszonylag részletesen kifejtettük ugyanezeket a véleményeket. Ezeket fogjuk elküldeni, egyébként ezt az 50 pontot fogjuk elküldeni majd a 2026-os választáson induló pártoknak. Mert hogyha megengedek, egy picit visszanyúlok, a pedagógusok szakszervezeténél ez már egy régi hagyomány, hogy a választások előtt valamikor február második felében, március elején meghívjuk a választáson induló pártokat, illetve hát a pártok oktatási szakértőit, hogy válaszoljanak azokra a kérdéseinkre, ami a kollégákat nagyon érdekli. Tulajdonképpen ezt foglaltuk így össze, és erre várunk majd elég is részletes választ valamikor jövő év elején.
Ugye azt lehet tudni, hogy ki azok, akiket meg lehet hívni, vagy érdemes meghívni, tehát hogy kik a deklarált oktatási szakértők a pártoknál?
Hát az a helyzet, hogy mi ezt a pártoknak szoktuk elküldeni ezt a meghívót, és mi rájuk bízzuk, hogy az ő oktatás politikusaikat, illetve az oktatással foglalkozó szakemberéket küldjék el, lehetőleg olyanokat, akik mondjuk adekvát válaszokat tudnak adni a különböző felmerült kérdésekre, adott esetben problémákra.
Ugye itt az első pont, ez a legyen önálló oktatási minisztérium, ami hát azt gondolom, hogy egy, nem tudom másképp fogalmazni, egy normális országban ez nem követelmény, mert ez egy tény.
Hát így van, csak 2012 óta, amióta itt az EMMI létrejött, vagy 14, már nem is tudom mikor, tehát amikor létrejött ez a GIGA minisztérium, amikor aztán szétdaraboltak, mert szóval, hogy gyakorlatilag 15 éve nincsen önálló oktatási minisztériuma az országnak, és igen, próbáltuk csoportosítani a követeléseket, amiben egyébként halkan zárójelbe jegyzem meg, hogy igazából semmi új nincsen, évek óta ezt követeljük, évek óta ezeket a problémákat vetjük föl sorozatban a kormány képviselőivel való tárgyalásokon. A baj az, hogy gyakorlatilag a 99%-ukra süket fülekre találunk, és nem kapunk adekvát, megfelelő, elfogadható válaszokat, ha egyáltalán kapunk bármilyen választ.
Ugye most nagyon sok pont a 18 is, nem hogy az 50, hogy végigmenjünk rajtuk, de azért nézzünk meg egy-kettőt. Sokat beszéltünk a státusztörvényről még annak idején, amikor ezt elfogadták, de itt két pont is foglalkozik a pedagógusok bérezésével, aztán persze majd szét is lehet választani a pedagógusok különféle kategóriáit, de hogy gyakorlatilag folyamatosan azt halljuk, hogy ó, hát hiszen gyakorlatilag most már a pedagógusok bérét rendezték. És én ezt nagyon sokszor hallom, nem csak a kormány részéről nyilatkozatokban, de nagyon sokszor hallom magánbeszélgetésekben is. Tehát ugyanúgy, ahogy az orvosokra, ugyanúgy a pedagógusok azt mondják, hogy de hát ezt már régen rendezték, tehát mit akarnak még?
Egyrészt azért tartjuk napirenden ezt a pontot, mert nem szeretnénk, ha úgy járnánk, mint 2013-as emelésnél, amikor is ugye egy évvel azután, hogy elfogadták az akkor éppen új életpálynak mondott jogszabály csomagot, egy év múlva rá a választások után egész egyszerűen például azt a vetítési alapot, amit ők találtak ki, bevezették, és effektíve elszakították a minimálbértől, az értékkövetéstől a pedagógus béreket. Ezért alakult ki egyébként itt a 20-as évek elejére egy kritikán aluli bérszint az oktatásban. De valóban a pedagógusok bérét rendezték, egyébként az orvosok bérét is rendezték, de se az egészségügyben, se az oktatásügyben nincsenek rendben a bérek, mert mind a két helyen a tulajdonképpen háttérmunkások, háttérmunkavállalók, a szakdolgozók bérei kritikán aluljak továbbra is, illetve hát ezt az új pedagógus életpályatörvényt, ezt mi köszöntük szépen nem kértünk, és akkor itt megint meg kell jegyezzem, hogy a NER még nem csak a pedagógusoknál és az oktatásban, alapvetően az ilyen közszolgáltatásban soha semmilyen béremelést nem adott konkrét béremelésként, ezekkel mindig valamilyen jogfosztás, illetve plusz munkateher szakadt a munkavállalók nyakába, amit szintén maximálisan elutasít a pedagógusok szakszervezete. Visszatérve az életpálya, az új életpálya törvényre, ugye itt eleve az a problémánk, hogy az 5 sáv, amit meghatároztak, az abból 4, ugye a pedagógus 1, pedagógus 2, mesterpedagógus és a kutatótanárfokozat, az olyan széles skálán mozog, ami gyakorlatilag abszolút lehetőséget ad a teljesen szubjektív bérezésre. Ezért mondjuk azt, hogy mi visszatérnénk ahhoz a bértáblához, amivel nekünk nem a bértáblával magával volt baj, hanem az, hogy a számítási alap az inflálódott el évek során. Ezért mondjuk azt, hogy ezeknek a bértábláknak 3 olyan alapja lenne, amihez mindig viszonyítania kellene a kormánynak. Egyébként valahol most is ez megy, csak azért a finoman szól, és azt mondja, azért ez nem az igazi.
Ugye azt említette, hogy a terhelés az nőtt, ezért van a másik kérdésem, hogy mi van a terheléssel, de hogy közben meg, ami teljesen megváltoztatja a szerkezetét az oktatásnak legalábbis, egészen biztos, hogy meg kell változtatni a sok szempontból a szerkezetét az oktatásnak, az, hogy megjelenik az EMMI, a mesterséges intelligencia. És itt az egyik pontban pont azt látom, hogy meg kell teremteni a mesterséges intelligencia oktatásban történő alkalmazásának jogi hátterét, szakmai támogatást nyújtva a pedagógusoknak. Tehát ez azt jelenti, hogy most, amikor a mesterséges intelligencia valamilyen módon bekerül az oktatásba, ez mindenhol a pedagógusokra van bízva, hogy akkor hogy, meddig, milyen módon, mert ennek gyakorlatilag nincs kerete még semmilyen?
Hát egyáltalán nincsen kerete, és azért azt hagyd mondjuk el, hogy itt a pontok között szerepel az is, hogy egy korszerű 21. századi kihívásoknak megfelelő nemzeti alaptantervet kell kidolgozni, és ennek a része kellene, hogy legyen egyébként a mesterséges intelligencia használata, ugyanis azért azt mi határozottan elutasítjuk, amit a kormány most lebegtett, hogy be akarják, ez egy külön tantárgyként fogják a mesterséges intelligenciát tenni. Ez egy óriási bullshit, ugyanis a mesterséges intelligencia az egy alkalmazás, annak a használatát kell megtanítani, nem magát, mint tantárgyat, mert az teljesen értelmetlen, hanem a különböző tantárgyaknak, legyen ez humán, legyen ez természet, tudományos tantárgy, abban való alkalmazást kellene megtanítani. Egyébként először a pedagógusoknak is meg kéne mutatni, hogy ez hogyan működik, mert ugyan van néhány vállalkozó szellemű pedagógus, aki már próbálja ezt mesterséges intelligenciát tanulni, de hát ugye ez elég autodidakta módon megy, és teljesen esetleges. És akkor arról meg nem is beszélve, hogy 2024. szeptember 1-től, tehát tavalyi tanévtől kezdve, ugye hihetetlen nehézségeket okoz a tanórán való különböző digitális eszközök használata. mert hát olyan adminisztratív teher van, hogy 2-3 nappal korábban ezt jelezni kell, meg mit tudom én még miért, tehát hogy iszonyú macerás a pedagógusoknak. Ha használni is akarnák, és innovatívak szeretnének lenni, akkor is megvan, bőven megnehezíti a létező jogszabály ennek az alkalmazását.
Hát az egészen bizonyos, hogy van miről beszélni, úgyhogy én kíváncsian várom, amikor majd február végén, március elején a pártok oktatási szakértői leülnek, és elmondják, hogy nekik mi az elképzelésük majd 2026-tól a magyar iskoláról és az iskola rendszerről, és akkor nyilván fogunk beszélgetni ugyancsak ugyanerről a témáról, mert akkor talán már okosabbak vagyunk, hogy mire számítsunk. Én nagyon szépen köszönöm Gosztonyi Gábornak, a Pedagógusok Szakszervezet alelnökének, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert a munkájukhoz.
Nagyon szépen köszönjük, és szívesen beszélgetek majd február végén, március elején is, hogy mire jutottunk a pártokkal. Remélem mindenki, aki a pártként indul az országgyűlési választásokon, az elküldi a szakértőjét, és egy azt mondta, hogy előremutató és valóban szakmai vitát fogunk folytatni majd.
Úgy legyen.
Köszönöm szépen a megkeresést, minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is.
She got it all. for her no more. Now you think she got it all. I got my Kiki. And I'm crazy, but you make it.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy minél több megújuló energiaforrást használjunk, de hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ezek a megújuló energiaforrások, ezek hol és mikor, milyen módon kerülnek kijelölésre, illetve hol fogjuk elkezdeni a naperőművek használatát, szélelőművek használatát, és pontosan ezt a célt szolgálja az, hogy megjelent egy új ajánláscsomag, amely támogatja a fenntartható nap- és szélelőművek fejlesztését, oly módon, hogy közben figyelembe veszi az ökológiai szempontokat, a táj- és természetvédelmi védettséget, földhasználati viszonyokat és rengeteg más szempontot. Ez pedig a Renewland projekt, amelyet 2023-ban indítottak. Hogy ennek a projektnek mi a lényege, és mi az, amit figyelembe tud venni ez az ajánláscsomag, erről fogom most kérdezni Csontos Csabát, a WWF Magyarország klímavédelmi programjának felelősét. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye 2023 óta foglalkoznak ezzel a projekttel, és ennek az a lényege, hogy a különféle szempontokat egy olyan rendszert hozzanak létre, egy új térinformatikai rendszert, amelyben egyszerre tudják figyelembe venni a különféle szempontokat, hogy milyen nyereséget okoz, illetve mi az, amire figyelni kell, amikor például egy szélerőművet létrehoznak, amiről tudjuk, hogy azért elég sok természetvédelmi problémát okozhat.
Igen, ez egy nagyon fontos szempont, hogy ezeket az új erőműveket hova lehetne elhelyezni. Az fontos megemlítenem az elején, hogy a szélerőművek, hogyha jó helyre vannak telepítve, akkor az egyik legalacsonyabb természetvédelmi kockázatot jelentő villamosenergia technológiát képviselik ma már, ezért is nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő helyeket. És a projektünk ugye az EU-s irányelveknek megfelelően volt kitalálva, ami azt jelenti, hogy a tagországoknak 2026 februárjáig ki kéne jelölni azokat a területeket, ahova könnyített módon lehetne a nap- és szélenergia beruházásokat terelni. Ez nagyon fontos, hogy itt is az engedélyeztetésen végig kell menni, de ezek már alacsony kockázatú területeknek kell, hogy legyenek, és hát gyakorlatilag a projektünk arra fókuszált, hogy hogyan tudjuk kizárni azokat a területeket, amelyek erre nem alkalmasak, és hogyan tudjuk meghatározni azokat, amelyek jó eséllyel tényleg alacsony természeti, gazdasági vagy társadalmi kockázatot rejtenek magukban.
Én meglepődtem egyébként azon, hogy Magyarország területének alig 1-2% lehet alkalmas könnyített térség kijelölésére, ezt a kifejezést használják, de hogy gyakorlatilag hát nem olyan túl sok helyre lehet szélerőművet tervezni, hogyha az összes szempontot figyelembe vesszük, tehát egy optimális megoldást keresünk. De közben meg azt írja, hogyha legalább ezt kihasználnánk, már akkor is hihetetlen nagy potenciállal rendelkezünk.
Bizony, itt a számok nagyon érdekesek. Valóban az 1-2% nem sok. Itt fontos, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok, amiket ma tudunk, ott tényleg az ország területének mindössze 2,1%-a lenne alkalmas. Ez körülbelül 4 budapestnyi területet jelent. És hát ezen a területen még biztos, hogy a gyakorlatban még le kell vonni, hiszen nagyon sok helyi probléma, illetve érdek van, amit egy fejlesztőnek például figyelembe kell vennie, és mi a kalkulációnk során egy gondolatkísérlet kapcsán ezeknek a területeknek mindössze a negyedével számoltunk, azaz egy budapestnyi terület összterületet kell itt elképzelni, hiszen nem az, hogy egy budapestnyi területe konkrétan kerülnek szétúrva, nekem összesen az egész országban egy budapestnyi területen kb. 7000 megawattnyi modern szélturbinát lehetne elhelyezni a jelenleg aktuális jogszabályok szerint. Ezek a jogszabályok viszont biztos, hogy kell, hogy változzanak, mert például azokban a megyékben, ahol a legjobban fúj a szél, az északnyugati megyékre gondolok, ott ez a potenciál jóval kisebb, hiszen például a természetvédelmi szempontokat, a katonai szempontokat mindent figyelembe kell venni, gondolok itt a NATO radaroktól mért 40 kilométeres puffer védőtávolságokra, amik most a jogszabályok alapján abszolút kizárási zónákká válnak. Szóval itt arra szerettük volna a projektünkbe felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok jogszabályt meg kell változtatni, hiszen az elmúlt 15 évben nem voltak fejlesztések, tiltott volt a szélturbina fejlesztés. Elsősorban a degradált területekre, akár szántó területekre, akár már mesterségesen megbolygatott, felhagyott térszínekre kell gondolni, barnamezős területekre, ezeket előtérbe kell helyezni, és nagyon fontos, és ezt egy ajánláscsomagban is közöltük, hogy a helyi közösségeket be kell vonni, és érdekelték kell őket tenni, hogy profitábilis legyen ugye számukra is az, hogy szélturbinák kerülnek a közelükbe, és bizony a helyi társadalomnak a támogatását minden esetben el kell nyerni, és erre is felhívtuk a döntéshozók figyelmét.
Igen, és nekem fennakadt a szemem az energiaszövetkezet, mert hogy a helyi közösségekkel együttműködve szeretnék ezt létrehozni, ilyen energiaszövetkezeteket létrehozva.
Igen, hát nyilván az energiaközösségek erre nagyon jó lehetőséget kínálnának. Ugye a villamos energia törvény ezt már lehetővé teszi, de ez sem egy teljesen kiforrott törvényjavaslat. Itt is még nagyon sok módosítást és fejlesztést lehetne csinálni. És hát igen, Magyarországon még elég elrugaszkodott az elképzelés, hogy valaki a befektetéseit mondjuk a szomszédos szélturbina fejlesztésbe forgassa, és mondjuk nem a banki betétekbe, állampapírokba rakja, de ezt tőlünk nyugatra már abszolút bevett gyakorlat, és a helyi közösségnek teljesen más a viszonyulása ezekhez az erőművekhez, hiszen azért nagyon fontos, hogy mindenki, amikor hazaér, akkor szeretné felkapcsolni a villanyt, és természetesnek vesszük, hogy égnek a lámpáink, működnek az eszközeink, akár este esetétben is, vagy borús időben, és hát a szélturbinák pont ezt a célt szolgálják, hogy a magyar villamos energia rendszer, illetve termelés nagyon elcsúszott a napenergia irányába. Már 8100 megawattnyi napelemes rendszer fejlődött ki, vagy épült be a magyar termelési szektorba az elmúlt években, ami nagyon nagy szám, viszont a szélturbina fejlesztések ezt nem követték, és a tudományos megalapozottságú számítások már azt mutatják, hogy ennek a 8100-nak minimum a fele szélenergia termelő kapacitásban már meg kéne, hogy legyen, szóval azt kell mondanom, hogy eléggé el vagyunk maradva, de hogy az előbb játszottunk kicsit a számokkal gondolatkísérlet mentén, látható, hogy vannak lehetőségeink előrelépni, és hát ezt gyakorlatilag a Renewland projektünk egy ilyen rendező pályaudvar volt, itt a térinformatikai tudományos eredményekre támaszkodva tudjuk azt a vágányt megmutatni, hogy mire kéne ezt a megújuló energia átmenet szerelvényt irányítani, és mind kéne gyorsítani minél gyorsabban, hiszen ez mind a klímavédelmi, mind az energia függetlenségi törekvéseinket, mind a helyi, illetve vidéki gazdaságfejlesztést nagy mértékben támogatná.
És hát ugye ez egy mintaprojekt, amiről most szó van, ez a Renewland projekt, és nekem ami a legjobban tetszik, hogy ugye itt sok szakmának össze kellett ülni, és nem az egy... Nem